4-6%-os gazdasági bővülésre számít idén legfrissebb inflációs jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az infláció pedig 3,8-3,9% körül alakulhat, a kedden közzétett főbb számok szerint. Le kell győznünk a koronavírust, meg kell fékezni az inflációt, és helyre kell állítanunk a magyar gazdaság növekedését. Ha ezeket sikerül teljesíteni, akkor az elmúlt 100 év legnagyobb helyreállítását érheti el a gazdaság, mondta a Monetáris Tanács keddi ülése után a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsy György az online sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a Monetáris Tanács keddi döntései támogatják a fenti célok megvalósulását, és még a gyengébb 5%-os GDP visszaesést hozó 2020-as év után is van esély az újraindítás utáni helyreállításra. Matolcsy Györgyöt hallják.
A magyar gazdaság az elmúlt egy évben talpon maradt, drámai a -5%, drámai, de mi arra számítunk, hogyha ezt a három feladatot jól megoldjuk, akkor a magyar gazdaság 2021-ben a 4-6% közötti növekedési sávban teljesíthet. Ezzel esélyünk nyílik arra, hogy már ennek az évnek a végére helyreállítsuk a 2019-es év végi bruttó hazai termék gazdasági teljesítményét. Ez egy kanyarban való előzés jelentene.
A Monetáris Tanács változatlan szinten tartotta kedden az alapkamatot, és nem változtatott a kamat folyosón sem. Matolcsy György hangsúlyozta, a jegybank alapvető érdeke továbbra is az árstabilitás, idén az év első fél évében azonban az inflációban lehetnek megugrások.
Lesznek ebben az évben kiugrások, átmeneti kiugrások, megugrások, most tavasszal is, a második fél évben is, de ez a magyar gazdaság esetében döntően egyszeri és külső okoknak a következménye. De ezeket mi átmenetinek tekintjük. Átmenetinek tekintjük, és ezért arra hívunk fel mindenkit, hogy nem kell számítani Magyarországon az árak elszabaduló inflációjára, nem kell számítani, hogy következő év elejétől fennmaradnak az inflációs kiugrások.
Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt mondta, hogy míg korábban egy felfelé mutató inflációs pályával kellett számolni, addig már a két ilyen pálya van, a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés és a gazdaság újraindulása következtében megjelenő inflációs hatás. De olyan egyszeri tételek is megjelennek majd, mint az üzemanyagárak megugrása vagy a jövedéki adó emelkedése. A jegybank ezért megemelte az inflációs várakozásokat 2021-re, közölte az MNB alelnöke.
Alapvetően ez a második negyedévben azt fogja okozni, hogy az inflációnk várhatóan túllendül a tolerancia sáv felső szélén. Ugyanakkor a fogyasztó árindex az év második felétől várhatóan fokozatosan visszatér a jegybanki tolerancia sávba. Ezzel összhangban az inflációs prognózisunkat 2021 tekintetében 0,3%-ponttal emeltük, tehát a korábbi 3,5-3,6% helyett az aktuális prognózisunk 3,8-3,9%-os átlagos infláció 2021-ben.
A sajtótájékoztatón a jegybank elnök azt is hangsúlyozta, hogy az MNB a járvány elleni küzdelem, majd a helyreállítás után is egy kifejezetten versenyképességi központú gazdaságpolitikát támogat. Ehhez termelékenység központú tőke és tudásintenzív politikára van szükség, fejtette ki Matolcsy György, aki azt is kiemelte, hogy az MNB mindent megtesz ezen célok teljesülése érdekében a saját területén, felgyorsítja a digitális pénzügyi átállást, és szabályozói támogatással, valamint pénzzel is beáll minden fenntartható és zöld fordulat mögé. Átmenetinek nevezte az infláció idei megugrását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a jegybank márciusi inflációs jelentését bemutató online sajtótájékoztatón. A fogyasztói árak alakulásában rövid távon emelkedést vár a Magyar Nemzeti Bank. A legfontosabb tényező ugyanakkor, hogy elkerüljük a másodkörös inflációs hatásokat, vagyis azt, hogy annak az inflációs megugrásnak, ami előtt most vagyunk, ne legyenek további hatásai, mondta a sajtótájékoztatón a jegybank igazgatója. Balatoni András kifejtette, az inflációs megugrást alapvetően az üzemanyagok drágulása és a dohánytermékek jövedéki adójának emelkedése okozza. Így a legfrissebb jegybanki előrejelzés szerint az infláció idén a 3,8-3,9%-os tartományban alakulhat, a tavaly decemberben jelzett 3,5-3,6% helyett.
Rövid távon látjuk, hogy itt van egy inflációs dinamika, meg fog emelkedni a fogyasztói árindex. Azonban, hogyha a középtávú inflációs prognózisunkat vizsgáljuk, akkor az látható, hogy amennyiben másodkörös hatások nem jelentkeznek, csak ezek a hatások jelennek csak meg a magyar inflációs mutatókban, akkor 2021 második felétől csökkenhet a fogyasztói árindex, és 2022-től pedig már összhangban alakul a jegybank 3%-os inflációs céljával.
Balatoni András a gazdaság növekedési kilátásairól azt mondta, a magyar gazdaság helyreállítási potenciája erős, jó esély van arra, hogy évvégére az ország újra elérje a 2019 évvégi GDP szintet. Szerinte sok függ attól, hogy milyen tempóban történik az oltások beadása.
Hogyha a második negyedévnek a elején sikerül, vagy a közepétől sikerül nyitni a gazdaságot, akkor már a második negyedévben is dinamikus lehet ez a gazdasági növekedés. Ha ezzel szemben csak a második negyedév végére sikerül ezt a kritikus átoltottságot elérni, akkor inkább a harmadik negyedévben számítunk arra, hogy a gazdaság érdemben dinamizálódik.
Az MNB igazgatója azt is elmondta, hogy milyen várakozásai vannak a jegybanknak idén és hosszabb távon a magyar GDP alakulására.
Az idejében 4-6% között lehet a gazdaságnak a növekedése, jövőre 5-6%-os gazdasági növekedésre számítunk, és 2023-ban pedig 3,5%-os GDP bővülést prognosztizálunk.
Balatoni András fontosnak nevezte a növekedés szerkezetét is. Az MNB úgy látja, hogy egy beruházás intenzív növekedési pályára számíthat Magyarország. Ehhez nagyon kedvező a finanszírozási környezet. Új fejlesztési projektek jelentek meg Magyarországon, és emellett idén az állami beruházások is élénkülhetnek. Célegyenesbe fordultak a közös agrárpolitika reformjáról szóló tárgyalások a hét közepén Brüsszelben. A magyar kormány azt szeretné, ha még ebben a fél évben megszületne a megállapodás, hogy legyen megfelelő felkészülési idő, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsoltot kérdeztem.
A közös agrárpolitika reformja 2018 óta 2 éve lassan 3 éve tartó tárgyalások tárgya. Mi azt az elvárást támasztottuk egyik oldalon, hogy megfelelő költségvetés álljon az agrárium rendelkezésére. Olyan eszközök, olyan szakpolitikai eszközeink legyenek, amelyek legfontosabb agrárpolitikai céljainkat megfelelő módon tudjuk elérni, és hát nem utolsó sorban végrehajtható és a gazdálkodók számára érthető legyen, hiszen nekik kell mindezt megvalósítani. Költségvetési oldalon az állam és kormányfők megállapodása biztosította a megfelelő pénzügyi kereteket, most pedig azon van a sor, hogy még ebben a fél évben végre állapodjunk meg a tanács, a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság a végrehajtás eszközeiről, és ennek vagyunk most a finisében egy nagyon fontos szakaszában.
Költségvetési szempontból ez mit jelent majd a magyar gazdálkodók számára, tehát mekkora pénz áll majd rendelkezésükre?
Ha a közvetlen támogatásokat, amit terület és állatalapon fizetünk a gazdálkodónk számára, ott durván nagyságrendileg egy 3300 milliárd forintnyi pénzfelhasználási szabályairól szól a vita. A másik oldalon a vidékfejlesztési forrásoknál pedig ugye a magyar kormány elkötelezett módon megemelte 80%-a társfinanszírozást, tehát ott pedig összességében, jelentősebb részben immár magyar forrásokkal, több mint 4200 milliárd forint felhasználása várható a következő pénzügyi ciklusban, sőt, ugye már most 2021-től. Tehát ezeknek a forrásoknak a felhasználási szabályai, azok nagyon nem mindegyek. Mi azt a rugalmasságot próbáljuk a tárgyalások során elérni, hogy a magyar sajátosságoknak megfelelő módon mi dönthessük el, hogy a kisgazdaságainkat hogyan akarjuk a legcélzottabban segíteni, hogy a általában nehezebb piaci helyzetben lévő mezőgazdasági szektorok számára milyen formában kívánunk és tudunk pénzügyi segítséget nyújtani a források terhére, vagy hogy egyáltalán mondjuk a nagyüzemek támogatás megvonását azt milyen elvek alapján valósítsuk meg. Ezeket próbáljuk meg a következő szakban érvényre juttatni.
Lesz lehetőség arra, hogy mindezek az elvek ahogy ön fogalmazott, érvényre jussanak?
Nem csak mi vagyunk, hanem azt gondolom, hogy a legtöbb érdemi agrártermeléssel foglalkozó uniós tagállam is a saját maga számára végrehajtható elemeket kívánja erősíteni a még hátlévő időben, hiszen a közös agrárpolitika közös alapelvei mentén ez kulcsfontosságú, hiszen más az üzemstruktúra, más ágazatok fontosak. Én azt gondolom, hogy ebben a tagállamok részéről nagy az elköteleződés. Itt a nagy kérdés, hogy az Európai Parlamenttel történő tárgyalásokon hol köttettek meg a kompromisszumok, és hol születik megállapodás, hiszen ez lesz majd lényegében a meghatározó mi számunkra, hiszen 2023. január 1-ében már az új rendszerben kellene elindulnunk, és mindaddig nem csak, hogy a gazdálkodóinkat fel kell készíteni majd az új szempontrendszerekre, elvárásokra, de mindenhez azt a stratégiai tervet meg kell alkotni, amely ezt az összes forrást lényegében magába foglalja és megtervezi 2027-ig, és a szükséges informatikai szabályozási hátteret is ugyanúgy mögé kell tenni, ezért fontos a mielőbbi végső és jó megállapodás.
Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt hallották. 8,7%-kal csaknem 740 milliárd forintra növekedett a Spár Magyarország forgalma 2020-ban az előző évhez képest. A munkahelyek száma is bővült, 2020 végén több mint 14 ezer fő, vagyis 500-al több munkatárs dolgozott a cégnél, mint egy évvel korábban. Az eredményekről és a húsvéti előkészületekről is kérdeztem Heiszler Gabriellát, a Spár Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatóját.
2020-ban 8,7%-kal sikerült növelni a bruttó árbevételünket, és ezzel elértük a 738,9 milliárd forintot, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen megveszítve dolgoztak a kollégáink azon, hogy ez a teljesítmény megvalósuljon, és hogy a vásárlóink minél több terméket mindig megtaláljanak a Spár üzleteiben. Tavaly 28,7 milliárd forintot tudtunk beruházni a magyarországi Spár működésének a javításában. Ez több mindent jelentett, nyitottunk új áruházakat, de tudtunk költeni a logisztikai területeink bővítésére, és nagy örömünkben Erbálon meg tudtunk vásárolni egy újabb húsüzemet, ami által most már két húsüzemben gyártjuk a termékeinket.
A koronavírus járvány mennyire jelent meg a tavalyi év során a Spár Magyarország tevékenységében? Ugye nyilván volt különböző időszakokban roham.
Volt egy kis roham, és nyilván a roham, annak a következményei felhívták a figyelmünket arra, hogy bizonyos dolgokat máshogy kell néznünk. Tehát például egy ilyen változás az volt, hogy a karácsonyi szezonra az őszre készletekkel sokkal tudatosabban készültünk, tehát például külső raktár helyiségeket is béreltük annak érdekében, hogy az alapélelmiszerekből bármi is történjen, folyamatos legyen az ellátás. Ennek a teljes kapacitásának a kihasználására végül nem volt szükség, tehát nem tudtuk, hogy mi vár ránk az ősszel, úgyhogy ezért ilyen óvatosságra szükség volt. És nyilván az kicsit a kereskedelmi politikákban nekünk, mint ahogy a valószínűleg a versenytársaknak is bele kellett nyúlniuk, hiszen változott a fogyasztói viselkedés, nagyon sok ember sokkal akcióérzékenyebb, árérzékenyebb lett, és ezt a napi marketing politikánkban, árukínálatunkban mi is próbáltuk visszatükrözni, és ezeknek az igényeknek megfelelni.
A 2021-es év az mennyiben fog hasonlóan alakulni, mint a 2020-as, ugye a pandémia még mindig itt van.
Amíg a pandémia velünk van, addig én ezen a vásárlói viselkedésen nem gondolom, hogy változni fog. Tehát amikor újra ki tud nyitni az ország, akkor lesz itt jelentős változás. Hiszen azzal például, hogy zárva vannak az iskolák, akárcsak a középiskolák is, hozzánk például kevesebb diák jön be reggelente a kóstcsigát venni, túrostáskát venni, kevesebb ember van úton, aki kevesebb szendvicset, vagy akár kis üveges üdítőt, impulsz csokoládét. Tehát vannak azok a terméktípusok, amelyek jelen pillanatban nem annyira kerendőek, viszont sokkal többen főznek otthon. Tehát a nagyobb kiszerelésű termékek, akár a húsoknak a kereslete az megnőtt.
Ugye jönnek a húsvéti ünnepek, készülnek-e hasonló módon, esetleg úgy, hogy a készleteket megnövelik, hogyha a vásárlók rohama jelentkezik?
Igen, nagyon, nagyon tudatosan készültünk, bár nem rohamra készülünk, hanem egy elhúzódó vásárlásra. Remélem, hogy ez a józanság meg lesz minden kedves fogyasztónkban, hogy egyedül jön vásárolni, és hogy ezt napokba eltoljuk, tehát nem mindenki egy nap fog érkezni. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy sokan home office-ba otthon vannak, ez teljesen reális, hogy így fog történni. Amit árukészletet illeti, gyakorlatilag az összes száraz áru, illetve füstölt áru aminek hosszabb a szavatosság ideje, már most ott van az áruházainkban, amit mi a húsvéti szezonra szánunk. Ez igaz természetesen a szezon édességekre is, hiszen aki menny boltba, az most már látja a masszív kihelyezéseket, és nyilván most még előttünk van a friss primör szezon, a friss áruknak az időszaka jön most a mi életünkben a következő héten, hogy a friss áru tényleg frissen legyen ott a húsvét előtti napokban.
Heiszler Gabriellát, a Spár Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Nagyvállalatokkal indított fejlesztési programot 2017-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A 4 éves együttműködés több száz diák és kutató számára nyitotta meg a lehetőséget arra, hogy a képzési lehetőségeken felül további gyakorlati tudással bővítsék ismereteiket. Sharaf Hassannal, a BME villamosmérnöki és informatikai karának tavaly nyáron hivatalba lépett dékánjával beszélgettem.
Ez a projekt arra a névre hallgat, hogy FIEC, Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ. Ez egy olyan programként indult, hogy szorosabbra hozza az állam az ipart és a felsőoktatást. És 2017-ben a Műegyetemen 4 céggel indítottuk ezt a projektet. Ez a Richter, az MVM, a Siemens és a Nokia. 4 nagy partner. És ennek a projektnek a finanszírozása részben az államtól, részben a vállalattól érkezett. Az egyik a gyógyszergyártás, a másik energetikai kérdés, a harmadik elektromos hajtás, és a negyedik egy ilyen infokommunikációs technológiák terén volt tervezve. Ennek a projektnek volt egy kulcs feltétele, hogy fenntartható környezetet hozzon létre az együttműködésre. A projekt lejártakor, vagyis most 2021-ben, amit sikerült teljesíteni.
Mit profitált ebből az együttműködésből az egyetem, és mit profitáltak a cégek?
Az egyetem mit profitált? Az első az, hogy ez a kutatás, amit az egyetem csinált, ez olyan környezetben lett implementálva itt, hogy születtek nekünk olyan laboratóriumaink, például a hajtáslabor, például a gyógyszergyártáslabor, aminek a termékeit tudjuk a cégek felé értékesíteni, tudjuk a cégeknek bemutatni, tudjuk a cégeknek segíteni, például a hajtáslabor, akik elektromos hajtással foglalkoznak, akár autóipari cégek, akár autóipar beszállító cégek, már is 2021-ben a labor kapacitásnak a 70-75%-át már lekötötték, és hoznak projekteket erre, tehát ez a projekt újabb projekteket generált az egyetemnek, és nem is utolsó sorban, hogy a kompetenciánkat még jobban erősítettük ezen a területen, és ez az együtt dolgozás az iparral egy olyan lehetőségeket nyitott nekünk, hogy a született eredményeket hogyan tudjuk az iparba vagy a gazdaságba implementálni.
Segítette ez az együttműködés abban, hogy a felsőoktatási hallgatók gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek ezekben a nagyvállalatokban vagy a laborokban, amiket létrehoztak?
Mi úgy mérjük a sikerét egy adott projektnek, hogy mennyire sikerült ezeket az eredményeket az oktatásba visszafordítani, és ebbe az ipari környezetbe hogyan sikerült involválni vagy bekapcsolni hallgatókat. Aki ismeri a Műegyetemet a 240 éves múltjával együtt, erre építi az erősségét, hogy a hallgatókat bevonjuk élő projektekbe. A válaszom az, nem volt olyan a 4 projekt közül, ahol nem sok hallgató, akár alapképzésben, akár mesterképzés, akár doktori hallgatók kapcsolódtak be, nagy számban vettek részt hallgatók ebbe a projektbe. Az egyetem oldaláról, ha jól számoltam, 120 kutató vett részt ebbe a projektbe 4 év alatt, és kb. Ennek a 3-4-szerese hallgató már ennek a 4 projektnek a környezetében dolgozott.
Az 5G technológiát hogyan hasznosították ebben az együttműködésben?
Amikor megírtuk ennek a projektnek a koncepcióját, az infokommunikációs technológiákra úgy tekintettünk, ez a hordozó rakétája a többi projektnek, mert gyógyszergyártást se lehet infokommunikációs technológiák nélkül csinálni hatékonyan, hasonlóképpen a többi projektre is hasonlót tudok mondani. De ez azóta, ami kutatás meg egy ilyen testre szabott kommunikációs profil felépítésből odaig jutottunk, megterveztük itt a BEAMA kampuszán az 5G hálózatot, dedikált kampusz hálózata épülőben van a Műegyetemen, ez a Rákóczi hídtól a Szabadsághídig terjed, ez a kampusz terület. Ez egy olyan környezet, ami hálózati kutatások és egyéb, például a gyártás hatékonyságot illusztráló szenáriókat lehet fejleszteni. Tehát nem csak labor környezetet hoztunk létre, hanem kiépítettük, megterveztük, és most kiépítjük ezt az 5G hálózatot, ami a jövőt szolgálja. Ez azért fontos, hogy dedikált hálózat legyen, mert akkor nem fogunk félni attól, hogy egy komerciális hálózat egy teszt következtében megfekszik, mert itt szabad kezünk van abba, hogy tudjuk feszegetni a határait egy ilyen hálózatnak, és ezt tudja támogatni a kutatást. Tehát ennek a projektnek az eredményeként létrejött egy hálózat, és ezen kívül a hálózat mellett mi úgy hívjuk, hogy 5G labor. Ez egy ilyen showroom-szerűség, vagy ilyen bemutató teremszerűséget hoztunk létre, ami illusztrálja, hogy mire jó ez az 5G technológia. Meg tudunk mutatni egy pár ilyen autószenáriót, tudunk mutatni robotikával, tudunk mutatni egészségügyi alkalmazásokat, tehát ez a showroom, vagy ez a bemutatóterem, ez mutatja a hálózati képességeket. Az oktatókat rászoktatja arra meg a kutatókat, hogyha fejlesztenek valamit, akkor ezt mutassák meg a többieknek, és kaput nyit a magyar KKV-k felé, hogy jöjjenek és nézzék meg, miben jó ez az 5G technológia, és nézzék meg közelről, fogják meg, hogy lehet egy ilyen kooperatív robotos alkalmazást készíteni, és tulajdonképpen a projekt szellemisége az volt, hogy nyissunk jobban az ipar felé. De hamar rájöttünk, hogy a négy nagy vállalattal elég jól tudunk működni, a négy nagy vállalat épít ezekre a kutatásfejlesztési eredményekre, amiket itt csinálunk, de van 500 ezer KKV az országban. Feléjük is kell nyitni. Azért feléjük is nyitottunk, és nekik ezeket a fejlesztéseket testközelből tudjuk mutatni. Most pandémia idejében csak távolról, de a béke időben személyesen meg tudják tekinteni, meg tudják nézni.
Sharaf Hassant, a BME villamosmérnöki és informatikai karának dékányát hallották.